Köszönjük a Mária Rádió hallgatóit, önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Mai napi vendégem Szalai Komka Norbert, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központnak az intézményvezetője. Nagyon szépen köszönöm, Norbi, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy tudunk beszélgetni. Egy nagyon fontos és újszerű pilot projekt indult itt Óbudán 2 éve, ugye most zárul ez a projekt. Ennek kapcsán beszélgetünk a programról, de mielőtt belevágnánk a kérdésekbe, azt szeretném kérni, hogy egy kicsit mutatkozzál be a Mária Rádió hallgatóinak, hiszen te is egy nagyon-nagyon hosszú szakmai életutat tudhatsz magad mögött, illetve mondjál egy pár szót magadról is, mert mégiscsak a műsorunk az Otthon a Családban.
Igen, üdvözlöm a rádió hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom a programunkat. Én ugye, te elmondtad, hogy szociológusként és szociálpolitikusként végeztél, hát én is nagyon hasonló alma máterből indultam, tehát én még ugye Felge Zsuzsánál kezdtem tanulni ugye a szociális munkát, illetve a szociálpolitikát, és a későbbiekben tanultam hozzá a szociológiát is, de hát ez sajnos nem ma volt. Ugye 98-ban szereztem az első diplomámat, ami ugye a szociálpolitika volt, és hát azóta ezen a területen dolgozom. És ugye azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a területnek azért láttam nagyon sok árnyoldalát is, nagyon-nagyon nehéz ember próbáló megéléseket tapasztaltam meg, illetve olyan emberi sorsokat láttam, ugye, amik hát részben engem is építettek, de részben ugye tapasztalatokat is szereztem ezáltal. Ugye szokták ezt így mondani egy kicsit ilyen félig tréfásan erről a szakmáról, hogyha így benne vagy, így a tapasztalat és a tudás az ragad rád, mint a kosz. Tehát így szokták így mondani. Mert hogy tényleg ezek nem azok a tudományok, amiket feltétlenül csak íróasztal mögött lehet gyakorolni, hanem tényleg nagyon fontosak a kliens kapcsolatok, a gyakorlati részének a megismerése, az, hogy milyen emberi problémák, nehézségek vannak, és hogyan tudunk segíteni ebben. Ugye maga az intézmény, ami 1992 óta működik, ugye ez az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, ugye ez 92 óta működik, és én 2020 óta vezetem, tehát gyakorlatilag 7. éve. Ugye a családsegítők alapvetően már a korai időszakban is, tehát a rendszerváltozás után, illetve a körüli időszakban kezdték meg a működésüket Magyarországon, és gyakorlatilag ugye az addig, hát úgymond jó pár évtizedig lesöpört problémákkal kezdtek el foglalkozni. Ugye az, hogy Magyarországon van szegénység, van esélyegyenlőtlenség, ugye ez a Kádár rendszerben nem nagyon lehetett ezt felvállalni, és hát ugye ez már úgymond a változás szeleivel együtt jött, hogy ezek a fogalmak, ezek bekerülhettek a közbeszédbe, és hogy ez a szakma egyáltalán Magyarországon kialakulhatott, ugye, ami a szociális segítést jelentette, és a későbbiekben pedig képzések, felsőfokú képzések is épültek erre. Ugye az első családsegítőknek a funkciója még nehezen volt behatárolható, de az már megjelent, hogy a családi funkciózavarok, a családon belüli problémáknak a kezelése a rendszer szemléletű segítés eszközeivel valósuljon meg. Tehát ez igazából ez a cél, ez az alapvető szakmai alapvetés, ez nem változott az elmúlt évtizedek során. Nyilván volt egy folyamat, ami a professzionalizálásról szólt, arról, hogy tényleg milyen problémákra, milyen speciális válaszokat tudunk adni. És de ennek a folyamatnak a nagyon fontos, hogy végig az ember maradt a középpontjában, és a család maradt a középpontjában. Illetve a gyerek. Tehát az, hogy a gyereknek a testi, lelki és szellemi egészsége, az ehhez való joga, és a fejlődéshez való joga az biztosítva legyen abban a családi közegben, amiben él. Tehát mi ugye ezért dolgozunk. Vannak olyan helyzetek, amikor ezek sérülnek, ezek az alapvető jogok, vagy ezek az alapvető szükségletek a gyerek szempontjából, és ilyenkor ugye mindenképp nem, hogy közben lehet, hanem közben is kell lépnünk. De nagyon fontos hangsúlyozni, és ez a gyerekvédelem egészére igaz, hogy bármilyen a gyereknél jelentkező probléma esetén a családba kell gondolkozni. Tehát a megoldás terepe, a megoldás színtere az a család. A gyerek tüneteinek a hátterébe, a gyerek problémáinak a hátterébe a legtöbb esetben szinte azt lehet mondani, hogy kizárólagosan valamilyen funkciózavar családi probléma áll, és ugye a gyerek, mint a leggyengébb ebbe a rendszerbe, a feszültséggel terhelt rendszerbe, ugye a leggyengébb ellenállási pont, és rajta fog törni ugye ez a feszültség, tehát rajta keresztül fog ventilálódni, ő lesz a tünethordozó. Én magam is megtapasztalom ezt néha, mert nyilván kisebb mértékben, de a mi családunkban is, ugye nekem egy 16 éves lányom van, ugye nyilván vannak vitáink, meg nyilván vannak a mi családunkban is problémák, de azt gondolom, hogy addig, tehát amíg ezeket a problémákat meg tudjuk oldani a saját erőforrásunkkal, addig nem kell külső segítséget igénybe menni, viszont vannak, amikor ezek elégtelenné válnak.
Tehát akkor a családsegítőknek az egyik feladata, küldetése már a indulásuk óta az az, hogy segítsék a családoknak az elakadásait, akár konfliktus van, vagy egy nehezebb helyzet, hogy ezt át tudják vészelni, megoldást találjanak külső segítséggel.
Így van. Ugye azt szokták mondani, hogy vannak a természetes támogató rendszerek, ugye, amik úgy körülveszik az egyén, tehát ugye a család, a barátok, a rokonok, az ismerősök, akikhez lehet fordulni, a szomszédság, egy helyi közösség, de akár beszélhetünk egy gyülekezetről is például, aki ugye támogatást tud nyújtani. Na most, amikor ezek elégtelenné válnak, mert elindul egy kiilleszkedési dinamika, amikor elkezd ugye a társadalom pereme felé csúszni egy ember vagy egy család, akkor szükséges szakmai támogató rendszereknek a belépése. Hát,
vagy ugye megtapasztaljuk azt, hogy valaki a családból, vagy a közösségből túlságosan bevonódik ebbe a konfliktusba, és már nem tud objektíven se támogatni, meg ugye nem szakmai támogatók, a természetes támogatók.
Igen. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ezek a rendszerek működjenek az ember körül, és helyreálljanak. Tehát, hogyha nem jól működnek, akkor ebben is ugye szükséges segítőként beavatkozni, és elérni pozitív változásokat a közösségfejlesztéssel.
Aminek te nagy szakértője vagy, mert hogy te a civil szektorból érkeztél egy önkormányzati területre, ha jól tudom.
Hát alapvetően igen, de azért nem mondanám, hogy a közösségfejlesztés ez egy külön speciális téma. Én nyilván ennek inkább az elméleti oldalával foglalkoztam. Tehát esélyegyenlőséggel különböző csoportok, célcsoportok, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének a javításával, és ilyen értelemben természetesen a helyi közösségek szerepének a hangsúlyozásával, tehát hogy ez mind a tevékenységem része volt. Itt azért ez a fókusz leszűkült. Amikor ezt a feladatot elvállaltam, akkor itt ugye a családok és a gyerekek kerültek a tevékenységi fókuszába.
Tudulnak a kérdések a fejembe, de most térjünk igazából erről a új projektetekre, programotokra rá, hogy hogyan merült fel bennetek az, hogyan született meg az a gondolat, hogy foglalkozzatok az áldozatokkal, illetve a záró konferenciátokon hallottam, hogy egy új terminológiát javasoltatok, mert ez az áldozat kifejezés, áldozatsegítés, ez már önmagában stigmatizáló. Hogyha ezt elmondanád, hogy miért ismerült fel, hogy indítsatok itt Óbudán egy programot?
Igen, ugye, mint említettem, ugye az intézményünk ugye közintézmény, tehát közfeladatot állt el, és ennek keretében ugye ennek a fókuszában a családi működési zavarok vannak, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a gyerek veszélyeztetettsége vagy veszélyeztetetté válása felmerül. Ugye mindig voltak olyan esetek a gyerekvédelemben, amikor hát sajnos a háttérben bántalmazás, abúzus, tehát visszaélés, a gyerek helyzetével való visszaélés, a kapcsolatokon belüli erőszak, tehát az legyen akár, és nagyon fontos kiemelni, hogy nem csak fizikai erőszakról beszélünk, hanem verbális erőszakról, valamiféle autonómia korlátozásról, tehát valakit nem engednek dolgozni, nem engednek, hogy elhagyja a lakását, nem engednek, hogy pénzt kezeljen. Tehát ezek mind a bántalmazás kategóriájába sorolható esetek. Ezek mindig is előfordultak a gyakorlatunkban. Ugyanakkor 2021-22 táján azt vettük észre, hogy egyre több ilyen eset jön. Tehát egyre több esetben találkozunk családon belüli erőszakkal, bántalmazással, a családtagoknak az egymás iránti alapvető, tehát egymás felé való elzárkózásával, az, hogy a saját szempontjaikat kizárólagossá teszik, és csak azt akarják érvényesíteni, tehát egy általános türelmetlenséggel. És hát azt láttuk, hogy igen, 22-ben, de hát főleg a Covid-járvány.
Ezt akartam kérdezni, hogy igen, van köze a Covid-járványhoz, és utána ugye még rájött erre a háborús helyzet, igen, és itt Óbuda, igen, tudom, hogy nagyon, igen, sok menekültet segített. Igen. Hát szerintem hosszan el tudnánk ebben az irányba, igen, is menni a beszélgetésbe, de egy kicsit visszakanyarodnék oda, amit elkezdtél mondani, hogy azt tapasztaltátok 2021-22 környékén, hogy egyre több olyan család jelenik meg, ahol megjelenik ez a fajta bántalmazás különféle formája, fizikai, lelki, és gondolom, hogy akkor leginkább a gyerekeken láttátok, vagy jöttek a jelzések a jelzőrendszer tagjaitól, az iskolákból, védőnőktől, óvodákból. Szóval, hogy akkor ez késztetett benneteket arra, hogy elinduljatok egy úgymond nem hagyományos, vagy valami új úttörő irányba.
Igen, először, amikor tényleg már úgymond körvonalazni tudtuk ezt, tehát megfoghatóan érzékeltük, ugye akár az intézményi statisztikánkból, akár országos kutatásokból, hogy ezek a tendenciák, ezek valóban léteznek, és empirikus módon is igazolhatók, akkor elindult egy együtt gondolkodás itt az önkormányzat szakembereivel közösen. Ugye nagyon fontos kiemelni, hogy az akkori alpolgármester, most egyébként tanácsnok Turgonyi Dániel, tényleg a motorja volt ennek a közös gondolkodásnak. Elindultak, ugye behívtuk a NANÉ-t és a Patentet, tehát két civil szervezetet, ugye nőjogi szervezeteket, akik ezen a területen azért igen jelentős szakmai múlttal rendelkeznek, és elkezdtünk először kerekasztal beszélgetéseket szervezni, kiállításokat szervezni a témában. Tehát próbáltuk ezt a gondolatkört először megfogni, és miután ebből kiérlelődtek tapasztalatok, akkor elkezdtünk konkrét szolgáltatásokban is gondolkodni. Azt néztük meg, hogy igazából hol van lyuk a szolgáltatási rendszeren. Tehát, hogyha valaki elszenvedője a családon belüli erőszaknak, akkor hol tud segítséget kérni, és hogy tudja az életét visszaterelni a normális kerékvágásba. És ugye azt láttuk, hogy egyébként a védett házak rendszere, tehát ami arról szól, hogy a védett lakások, a védett szálláshelyek rendszere, mi arról szól, hogy elmenekül otthonról a bántalmazott, általában nőkről beszélünk, sokszor gyerekekkel együtt, ugye elmenekül otthonról, és akkor van egy olyan hely, ez a védett szállás, aminek nem nyilvános se a címe, se az elérhetősége, akár az ország másik felében van, mint ahol az eredeti lakóhely, és ott el tud rejtőzni a bántalmazó elől. De ott van egy teljesen új helyzetben pénz adott, ugye, ahogy elmenekül otthonról. Uh-huh. Mindenféle
mindent
javak,
ott hagy.
És ott hagy mindent maga mögött, és nem fér ehhez hozzá a bántalmazó miatt. Ugye a lakásához sem tud hozzáférni, uh-huh. Tehát ott marad minden nélkül, és elkerül egy idegen környezetbe. Tehát innen hogy van visszatérés? Uh-huh.
Uh-huh. Ugye ez a hogy tudja rendezni az életét,
igen,
úgy, hogy...
új alapokra helyezni, igen, gyakorlatilag a nulláról. Tehát itt azért arról beszélünk, hogy ők egzisztenciálisan, ezek az emberek nullára vannak írva, pénz nélkül, sokszor az alapvető irataik, ruháik, tehát ami egy életvitelhez hozzátartozik, a gyerekeiknek az alapvető holmiai nélkül kell egy tök idegen helyen új életet kezdeniük, uh-huh. Úgyhogy adott esetben a munkájukból is kiszakadnak, tehát és túl vannak egy traumatikus eseménye vagy eseménysorozaton. Tehát ez egy rendkívül nehéz helyzet.
Ami így megfogalmazódott bennem, ugye én is a területen, tehát a szociális területen dolgozva, szerintem az már egy nagyon nagy lépés, hogyha valaki tudja vállalni, hogy elmegy egy védett házba. Mert nagyon sokszor magának a bántalmazó és a bántalmazott közötti kapcsolat az egy társfüggő, egy nagyon... Szoktuk most ezt ilyen félszakmai mondani, egy toxikus kapcsolat, ami ez a egymás nélkül való életnek a mellett dönteni, hogy na akkor én kilépek ebből a kapcsolatból, ez nem egy könnyű döntés. Hogy ebben ti itt a intézménybe tudtok segíteni, ez része volt a projektnek, hogy valaki meg tudjon hozni egy ilyen döntést, hogy akkor egyedül, ha egyedül van, vagy gyerekekkel együtt kilépni ebből, és hogy hogyan hozza meg ezt a döntést.
Igen, alapvetően ugye a projektől függetlenül, ha hozzánk bekerül egy olyan eset, amikor családon belül egy bántalmazás merül föl, illetve ugye el akar menekülni otthonról a bántalmazott személy, akkor ugye ebben is segítséget nyújtunk. Mm. Nem része a mi intézményi hálózatunknak és rendszerünknek ez a feladat, viszont ugye akár az áldozatsegítő központok, akár az OKIT, tehát a telefonos segítségnyújtás irányába is természetesen segítséget nyújtunk. Ugyanakkor visszatérnék egy picit arra, amit mondtál az elején, hogy ugye az áldozat szó, és hogy én ezt az előadásomban is kifejtettem, hogy azért nem szerencsés egyébként, mert ugye az angolban is az áldozat, ugye az a victim, aki passzívan elszenvedi, igen, ugye a vele történteket, ő nem tesz semmit ugye ezen, hanem elszenvedi, de megtörténik. Igen. És ugye egyébként pont az angol nyelvi környezetben már azt sokkal inkább használják ezekre az esetekben, aki eljön otthonról és kilép egy ilyen bántalmazó kapcsolatból, a survivor, tehát a túlélő kifejezés. Hiszen amit mondtál, hogy ő megtette egy nagyon fontos lépést. Sokszor a teljesen az ismeretlenbe kell kilépnie. Egy őt veszélyeztető, vagy gyerekeit veszélyeztető, de mégis csak stabil, vagy akár egzisztenciálisan stabil helyzetből. De el kell jutni addig a döntésig, hogy igen, kilép, és vállalja a nehézségeket. Tehát ez egy óriási dolog, és semmi köze a passzív elszenvedéshez. Uh-huh.
Igen. Hát ezért is kérdeztem. De térjünk vissza így a projektre, szerintem itt már nagyon halad az idő, hogy csak így jelen pillanatban felsorolásszerűen, és hogyha nem tudunk részleteibe belemenni, akkor lehet, hogy folytatjuk egy következő alkalommal, hogy mi az, amiben újszerű volt, más volt, mint a korábbi családsegítőben megszokott szolgáltatások. Ez a projekt, ugye, amit a Fővárosi Szolidaritási Alap biztosított számotokra.
Hát vagyis a fordítani pályáztunk erre, és ugye hozzájárultak egy jelentős része ugye a megvalósítási forrásokhoz. Gyakorlatilag ugye, amit említettem, hogy elindult egy közös gondolkodás. Uh-huh. Ugye itt a polgármester úrral, ugye Turgonyi Dániellel, illetve a szakemberekkel, kerületi szakemberekkel közösen, És azt láttuk, hogy ezeknek az embereknek, akik már kiléptek, tehát megtették az első és legfontosabb lépést, és kiléptek egy ilyen bántalmazó kapcsolatból, közegből, nem tudnak hol újra kezdeni, nem tudnak talajt fogni, nem tudnak egy új alapot letenni az életükben, mert igazából nincs olyan szolgáltatási forma, ami ezt elősegíteni. És akkor kezdtünk abba gondolkodni, hogy mi nem védett lakásokat csinálunk, hanem ilyen kvázi reintegrációs, vagy visszavezető lakásokat, és olyan szolgáltatásokat teszünk a lakhatás biztosítása mellé, amelyek az új élet megalapozásához szükséges részben anyagi lehetőségeket teremtik meg, illetve ezeknek a feltételeit, részben pedig a lelki, mentális oldalán is beavatkoznak ebbe a helyzetbe, és segítik abba az ügyfeleket, hogy gyakorlatilag új életet kezdjenek.
Lehet, hogy egy ilyen kicsit furcsa kérdés lesz, de hogy így a projekt vége felé mit gondolsz, vagy mi volt a tapasztalat, hogy az anyagi segítség nyújtása és a lelki segítség nyújtása, mentális támogatása milyen százalékban volt úgy szükség? Mert ez magam felé is kérdés, igen. Mert nem biztos, hogy azt mondanám, hogy az anyagi nagyobb, vagy hogy 50-50 százalék, szóval ez úgy érdekel, hogy mit tapasztaltatok.
Azt egyébként a tudományos munkától feldolgozott tapasztalatok igazolják, hogy sokan egyébként a védett szálláról visszamennek a bántalmazóhoz, azért, mert nem látják azt a jövőképet maguk előtt, hogy hogyan fogják tudni ugye újraindítani az életüket. És ezért kényszerülnek vissza. És ugye itt nagyon fontos, hogy meg tudjuk mutatni, egy olyan alternatív utat, ami a bántalmazón kívül egy jövőképet tud az ügyfél számára megjeleníteni. Az, hogy lehet ezt különválasztani, egy Sigmund Freudnak volt egy mondás, amikor kérdezték, hogy mi a lelki egészség definíciója. És ő azt mondta, hogy aki tud élni és szeretni. Ugye az, hogy tud élni, tehát tudja a dolgait vinni, tud magának vásárolni dolgokat, tehát a napi materiális szinten létezni tud, emellett tud szeretni, tehát az érzelmeit képes és megmeri élni. Ez a kettő egymással összefügg. Még annyit elmondanék, hogy ugye ebben a programban két alapvető elemet kapcsoltunk össze. Az egyik az a stabil és ingyenes lakhatás, ami fél évig plusz még egy fél évig tartott, tehát összesen egy évig lehet ezt igénybe venni, és emellett egy folyamatos, komplex segítői támogatás, ami egyrészt azt jelenti, hogy minden családnak külön segítője van, külön mentora van, segítjük a munkavállalásban, segítjük a mentális feldolgozásban, tehát pszichológus és pszichiáter kollega bevonásával, háztartás vezetési ismeretekkel, tehát sokan, akik a pénzkezeléstől el voltak tiltva, például őket, e tekintetben is segítjük, hogy újra tudjanak kezdeni, és az egyik legfontosabb elem, hogyha valaki végigmegy ezen a folyamaton, akkor soron kívül önkormányzati bérlakás bérleti jogához tud jutni. Tehát egy teljesen új élet alapjait tudja letenni ennek a programnak a révén.
Hát az a helyzet, hogy mindig kiderül, hogy rövid a műsoridő, de azt gondolom, hogy nagyon sok érdekes további téma merült föl, de most le kell zárnunk. Gondolom, aki érdeklődik a program iránt, az a Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ honlapján erről tud tájékozódni. Köszönöm Szalai Komka Norbert intézményvezető úrnak ezt a beszélgetést. Én azt remélem, hogy fogjuk folytatni, és köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Találkozunk két hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.